Folytatjuk akkor a következő résszel. Ott tartottunk, hogy elkészültek a virtuális gépek, nézzük meg a virtuális gépeknek a menedzsmentjét és a magas rendelkezésre állás biztosítását, illetve a diszkek kezelését, mert ez nagyon eltér a földön megszokottéktól. Van egy Linuxos, meg van egy Windowsos virtuális gépem. Ugye fölcsatlakoztam a Linuxos virtuális gépre, fölcsatlakoztam a Windowsos virtuális gépre is, és az előző részben a Windowsos virtuális géphez adtam hozzá egy datadiszket. Ezt a diszket ugye lehet inicializálni és fölmontolni a rendszerbe, egyszerűen a disk managementbe, vagy ugye Windows Server esetében a Storage Pool és a Storage Spaces ajánlott megoldás. Csak azt akarom mutatni, mert igazán vonattuk, ez már mindenki fel tudja húzni magának, hogy egy 1 terás menedzselt datadisket ugye felcsatoltam ehhez a Windows operációs rendszerhez, és akkor Server Managerbe szépen Storage Poolba be lehet húzni, vagy akár itt is el lehet készíteni, de célszerűbb inkább Storage Poolba. Na most, hogyan néz ki a virtuális gépeknek a lemezkiosztása? Van egy C-meghajtó, ez egy 128-as SSD, amit tudok használni. Van egy úgynevezett D-meghajtó Temporary Storage. Ezt a meghajtót csak temp fájlok tárolására, a Swap File, SQL-hez Buffer Pool Extension, SQL-hez TemDB, és egyéb ilyen dolgokra lehet használni. Ennek a partíciónak a tartalma elveszhet, hogyha a virtuális gépem elköltözik erről a hostról, ahol éppen van. Erre figyelmeztet is egy TXT fájlra meghajton, tehát ezt a meghajtót ezt nem szabad használni éles adatok tárolására, ahogy itt le is van írva. Fontos megkülönböztetni azt, hogy a Azure.com-on elérhető kalkuláció, díjszabás és kalkulátor feltünteti ezeket a díjkalkulátor, feltünteti ezeket a partíciós diszkeket, ezeket a segéddiszkeket, ezeket a temp storage-okat, és ezt nem szabad beleszámolni a virtuális gépeknél a tárterületbe. Tehát, hogyha hozzáadok egy virtuális gépet a kalkulátorhoz, akkor ugye itt a virtuális gép típusánál írja, hogy 50 GB-os lemez, 382 GB-os lemez, 600, stb. Ezt nem számít, ez D-meghajtó, ez egy temporary lemez, tehát ezt a kalkulációban ne számoljátok bele, 16 max 112 GB oké, de nincs benne 2 terás lemez, hanem ez csak a temp lemez, tehát amit ilyen temp adatok tárolásra lehet használni. Egy SQL-nél nagyon-nagyon jó Buffer Pool Extension-re vagy TemDB-re, nagyon-nagyon gyorsak ezek a lemezek, kibírják az adatvesztést úgymond egy restartnál, hiszen azok csak cache fájlok, de egyéb éles adattárolására nem alkalmasak. A virtuális gépben lévő lemezt felcsatolhatom, megformázhatom, volumot készíthetek rá, és utána használatba tudom venni, ezt a diszket le tudom csatolni, át tudom csatolni másik géphez. Elfogyott a tárterület, csatolok hozzá még egy diszket, megformázom, beteszem a storage poolba, kiterjesztem a VHD-mat, és használom tovább a meghajtómat. Tehát így történik magának a diszkeknek a kezelése. Linuxban is van temporary disk, Windowsban is van temporary disk, tehát oda nem szabad éles adatot tartani. Éles adatot tenni. A másik fontos dolog, hogy Linuxban figyelni kell rá, és van erre külön szakcikk, hogy az FS tabban a disknek az azonosítójával kell felcsatolni. Itt látjátok, vannak minta leírások is, ugye a docs.microsoft.com-on, hogy hogyan kell felcsatolni egy diszket, például a Datadive-nak, egy X3-as vagy X4-es diszket, ugye előtte meg kellett formázni, stb. De hogy az ID-jával kell felcsatolni ezeket a diszkeket, és nem a relatív útvonalával, erre mindenképpen figyelni kell. Jó, ez az ajánlás is így kell használni, úgyhogy érdemes a szakcikkeket elolvasni, megnézni, mielőtt betesszük az FS-tabba, és nehogy aztán később minket valamilyen kellemetlen meglepetés érjen. Ha a diszkeket felcsatoltuk Linuxba vagy Windowsba, akkor LVM-mel vagy Storage Spaces-szel összefűzhetjük őket, és stripolni kell, tehát nem kell redundanciáról gondoskodni, mert mögötte gondoskodik az azon a redundancia, tehát nyugodtan stripolhatjuk. A méret ugye duplázódik, ha stripolom az 1 terás diszkemet, plusz a teljesítménye is duplázódik, tehát ezzel lehet teljesítményt növelni. SQL szerverhez, Exchange szerverhez és egyéb ilyen nagyobb terhelésű workloadokhoz kimondottan csak SSD ajánlott. SSD-ből ugye van 128-as, 512-es és 1 terás, és a diszkekből is ugye van különböző méretű, akár manager diskből, akár mutatom a díjkalkulátorba, akár premium diskből, tehát ugye sima diskből, az S betűsből, tehát a standardből 32, 64, 128, 512, 1024, és itt vannak a premium, az SSD-k, nem csak a mérete nő, nem csak az ára nő, hanem ugye a teljesítménye is nő, erre van külön kalkuláció, ugye 100 mega, 150 mega és 200 mega per sec a throughput a P10, P2, P30-ba, illetve az IOPS is ugyanígy nő 500-tól 2500-ig, és ha stripolom a diszkeket, akkor ezek mind összeadódnak. Nagy teljesítményű SQL-hez, Exchange-hez ez az ajánlás, így kell elkészíteni, vagy nagy teljesítményű Linux szerverekhez is SSD-k, vagy Shimmer diszkek, és stripe-oljuk őket, vagy LVM-bel szépen összefűzzük, és akkor utána ezeket ki tudjuk használni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az pedig a magas rendelkezésre állás, illetve a load balancerek, illetve a network security groupok kezelése. Adok hozzá mind a két gépemhez egy-egy role-t és feature-t, vagy hát a Linuxban ugye nem role és feature-nek hívják. Ugye tipikusan ez egy webserver lesz, mert azt nagyon könnyű demozni, és ezáltal nem kell sok időt eltölteni ezzel. Mind a két gépemnek most van publikus IP címe, nem állandó, ugye, hanem névvel elérhető. Ugye testvm123 demo westeurocloud.azure.com, ez az egyik, és itt a Linuxom is, oda pedig ugye fölteszek egy apacsot. Ugye kész is vagyok vele, és a Linux gépemnek ugye megnézem, adok neki is egy nevet, vagy akár IP címmel is megszólíthatom, végülis IP is lehet, ugye böngészőbe. Nem fogom elérni ugye ezt az IP címet, mert a Network Security Groupon és a tűzfalon ugye nincs kinyitva még a HTTP port, tehát ez timeoutra fog menni, vagyis. Valamilyen szolgáltatást felraktam a Linuxos vagy Windowsos gépemre, ez internet felé mutató szolgáltatás, mondjuk nem VPN-ben, akkor Network Security Groupban meg kell keresnem az NSG-t, mind a kettőt, ugye van egy Linuxos, meg van egy Windowsos, mind a kettőn ki kell nyitnem a 80-as, vagy a 443-as portot, vagy bármilyen más portot, ugye bejövő szabály lesz ez, ezek a szabályokat priorizálni lehet, nevet kell neki adni, HTTP, prioritást beállította, milyen service lesz rajta, HTTP lesz rajta, vagy ugye egyedit lehet megadni porttal, engedélyező vagy tiltó szabály lesz, ez egy engedélyező szabály lesz, ez az egyik dolog, mindjárt elkészíti, és a másik dolog pedig ugye a Windowson is ki lehet nyitni, ott is a HTTP-t. TCP, UDP szépen meg lehet adni, honnan lehet rá csatlakozni, internet felől, nem internet felől, tehát nagyon szépen kezelhető, másik VNet-ből, másik subnet-ből, külön IP cím tartományról, tehát itt lehet szépen finom hangolni, ezt majd így nézzétek meg. Nem csak a service lehet megadni, hanem az, hogy honnan lehet vele csatlakozni, vagy akár tegelni is lehet, hogy internet felől, virtuális házadból, vagy load balancerből engedem csak ezt a szabályt. Tehát load balancer teszek a tűzfal elé, és a tűzfal, megmondom, hogy csak a load balancertől fogadja neki éréseket. Tehát nagyon szépen lehet konfigurálni. Network Security Groupból bármennyit létre lehet hozni, lehet kapcsolni IP címhez, lehet kapcsolni hálókártyához, subnetek közé is be lehet rakni, nem kerül, nincs külön költsége, úgyhogy nyugodtan lehet ezt használni. Tehát lesz itt egy kezdőlapom, ugye egy Apache-os kezdőlapom, és ugye van egy Windows-os HTTP kezdőlapom, ugye fölment ez is, igen. Úgyhogy ezt is el kell tudjam írni, mindjárt meg is nézzük, hogy hol van ez. Bezárom ezt az ablakot. Kikeresem a Windowsos gépet, ez a Linuxos, itt a vége felé a Windowsos, ugye kimásolom a nevét, vagy az IP címet, mert most ugye fejből nem tudom, kimásolom a nevét, ugye egy DNS nevet is adtam hozzá az előző részben, úgyhogy ide meg bemásolom, és akkor az IP-t azt le kell törölni az elejéről, testvm123 demo. Jó, itt meg az IIS. Na most a rendelkezésre állás az úgy néz ki, hogy közös Availability Setbe kell rendelni a két gépet, a két webszervert, ugye ezzel megkapom a 99,95-öt, és ugye a szolgáltatáson mindig elérhető legyen, kell készíteni egy load balancert ez a két gép elé. Azt fogom most elkészíteni, load balancerből kétfajta típus van, az externál és az internál. egyértelműen az externál ugye az internet felé néző load balancer, az internál pedig a frontend és a backend közötti szernetek között lévő szolgáltatásokat tudja elosztani. Load balancerből látjátok, nem csak Microsoftos van, hanem egyéb third party load balancerek is vannak, kinek mi a szimpatikus, illetve van úgynevezett application gateway is Microsoft által biztosított layer 7-es tűzfal szolgáltatás és load balancer szolgáltatás, tehát választani aztán van miből. Készítek egy load balancert, mondjuk webserver LB, vagy web LB. Hozzáadom load balancert, csak kidobott az áruház, véletlenül meddiket adtam, tehát web load balancer, publikus, tehát internet felől fog, ugye kell hozzá választani egy IP címet, nincsen szabad IP címem, úgyhogy készítek egyet, ugye? Azt mondom, hogy web lb kötőjel IP, ez is lehet dinamikus vagy statikus, hiszen ez csak egy IP cím, ugye, mint objektum, most hagyom dinamikusan. Melyik subscriptionbe, melyik resource groupba szeretném, ugye a demo resource groupba teszek mindent, mert a végén tudom egybe törölni az egészet. Utána elkészítem, ez egy IP cím lesz, ugye ez hozzárendel a load balancerhez, és utána a load balancert fel tudom konfigurálni, és nem külön az IIS-t hívom meg, és külön az Apache-ot hívom meg, ugye, hanem azt az IP címet, amit ott létrehoztam, és akár a publikus IP címeket el is távolíthatom ezektől a gépektől, nincs már rá szükség. Azért lesz rá szükségem, ugye, mert menedzselni szeretném őket, de ez sem muszáj, hiszen a load balancerre különböző natrulokat is fel lehet venni. Vagyis két gépem lesz, két külön operációs rendszerrel, mind a kettőre mondjuk tételezzük, hogy Apache-ot tettem föl, és azt mondom, hogy ez a két gép ez egy EVT szedben vannak, 99,95, amúgy is SSD-sek, tehát arra is kapok rendelkezésre állást, vagy az is mellemenővel rendelkezésre állást, és a teljesítményt is. A két gépnek nincsen definiáltan IP, hanem egy közös IP címük van load balancerrel, ami a terhelést elosztja mondjuk a HTTP vagy a HTTPS porton keresztül, és egyedi natrulokkal pedig be is tudok RDP-zni, vagy SSH-zni is. Tehát nem három IP-m lesz, hanem egy IP-m lesz, kettő gépem lesz tulajdonképpen ilyen network load balancerrel elosztva. Ezt is meg lehet tenni, nyomok egy refresh-t, és utána a load balancert már csak be kell konfigurálni, hogy milyen üzemmódban működjön. Ugye mi lesz a frontend IP? Hát ebben az esetben a frontend IP az majd egy publikus IP cím lesz, ugye? Ami azt mondja, hogy nincsen még hozzá csatolva. Még nem csatolta hozzá, megnézem, hogy kész van-e. Azt mondja, hogy igen. Akkor miért nincs ott? Valamiért nem hozta létre. Nézzük meg még egyszer. Igen. Hát majd most. Tulajdonképpen a beállításokon végig kell mennem szépen sorba, tehát hogy ki lesz a frontend, backend és milyen network rule-ra szeretnék dolgozni. És utána pedig remélem, hogy jó helyre tettem fel, és ha az megvan, ugye megnézzük, akkor utána ugye meg kell adnom a backend pult, hogy hova kell csatlakozni. Ebben az esetben meg lehet adni backend, vagy mondjuk web, meg lehet adni, hogy egy EVT sethez szeretnék csatlakozni, persze, hogy ahhoz szeretnék, és meg kell adnom a servers EVT setet. Így van. Ez az egyik lehetőségem, vagy akár dedikáltan a gépeket is föl lehet venni, és meg kell adni az egészségügyi alapot figyelést, a Health Probe-ot, hogy mi az, amit figyelek, vagyis milyen portot, protokolt figyelek. Ugye azt mondom, hogy a HTTP-t szeretném a 80-as porton, hányszor próbálja meg, ugye, és hány érvénytelen próbálkozás után terelj át a forgalmat ugye a másik gépre. És ezt követően meg kell adnom a load balancer rule-t, vagyis az, hogy milyen típusú legyen a terhelés, elosztás, ugye ebből is van több típus. Tehát tulajdonképpen ezen a beállítások fájlokon kell végigmenni, vagy beállítás menüpontokon kell végigmenni, és utána azt mondom, hogy HTTP LB, és azt mondom, hogy a frontendből ugye szeretnék menni a 80-as porton a backendbe, ugye melyik szabály szerint, ez a 80-as HTTP TC szabály szerint, legyen-e perzisztencia, vagy ne legyen, ugye attól függ, hogy ez HTTP vagy HTTPS szolgáltatás mindig ugyanaz a géphez küldje vissza, vagy éppen ne küldje vissza, és utána pedig meg lehet adni IP floatingot, hogyha például SQL Always-on szeretnék, meg timeout értéket, és szépen akkor ezt így fel fogja venni, és a terhés-elosztás automatikusan működni fog. A Microsoft azt mondja, hogy ha AVT-szeteket használok, és több gépet rakok be egy AVT-szetbe vagy AVT-grupba, akkor utána nekem kell gondoskodni a szolgáltatást, szétosztom ezek a gépek között. Nyilván ezt nem minden szolgáltatást tudja elviselni, de azért nagyon sok igen. Ha a Microsoftos terminológiánál maradunk, akkor ugye HTTP, HTTPS, tehát webes szolgáltatások kimondottan igen, ugye levelező szolgáltatásoknak kimondottan MX-rekordokkal megoldható, SQL-nél SQL Always-onnal megoldható, FileServer-nél DFS-sel megoldható, tehát nagyon-nagyon sok szolgáltatásnál meg lehet oldani azt, hogy szétosztjuk a szolgáltatást két gép között, vagy több gép között, úgyhogy ugye meg is nézzük. Az IP címet nem akarja nekem fölcsatolni valamiért. Na végre megjelent a web IP. Hogy így teljesen összejön az egész konfiguráció, de a settings résznek kell szépen sorba menni, és akkor utána be lehet állítani. Ezzel csináltam magas rendelkezésre állást, deployoltam hozzá diszkeket, azokat fel kell mountolni, Linuxban GUID-dal, Windowsban célszerű server managerből csinálni, és nem disk managerből, storage pool-lal, vagy storage spaces-szel, és akkor utána kapnom kell egy IP címet, ugye, amit most így kikeresek, aminek szintén amúgy lehet nevet is adni. Még mindig azt mondja, hogy nincsen felcsatolva. Publikus, így van. Na nézzük, akkor megkeresem itt a listából, jó? Ugye egy IP-t keresek. WebRB IP, így van. És nem sorsolt hozzá valamit, elrontottam. Nem rontottam el, valami a backendbe történhetett, ugye itt egy IP címet kellett volna hozzá sorsoljon. Mostában kétszer is találkoztam ezzel, hogy kicsit gyorsan csináltam a konfigurációt, és még az IP címet nem hozta létre. Amúgy össze fogja szedni magát, és akkor erre az IP címre, hogyha terelném a forgalmat, és beírnám most a böngészőbe, akkor utána, vagy egy DNS nevet is föl lehet venni, akkor utána természetesen elosztaná ezt a forgalmat. Itt inkább az utolni, hogy megmutassam a load balancernek a működését. Illetve van még egy típusú load balancer, ami nem is igazániból load balancer, hanem DNS round robin, hogyha két különböző adatközpontba szeretnénk pedig rakni webes szolgáltatást, kimondottan webes szolgáltatást, akkor pedig az úgynevezett traffic managert kell használni. Kimondottan load balancert az adatközponton belül lehet használni. Ha meg itt van a traffic manager, ha meg adatközpontok közé szeretnék betenni forgalomirányítást, akkor pedig traffic manager profilt kell létrehozni. Ez is tud round robin, DNS alapon működik, tud round robin, tud performancia alapon, tud sorrendbe szépen terelni forgalmat. Kimondottan HTTP és HTTPS-t. A load balancer azért szempontból rugalmasabb, hogy nem csak 80-as, meg 443-as portra állítható be, hanem más szolgáltatásra is. Úgyhogy adatközponton belüli redundanciánál load balancer, adatközpontok közöttinél pedig traffic managert lehet használni. Úgyhogy ez a másik lehetőség, amivel magas rendelkezésre állást lehet készíteni. Figyeljünk rá, hogy a mögötte lévő network security groupokban is ki legyenek nyitva a megfelelő portok, legyenek készítve a megfelelő port forwardok, és figyeljünk a diszkeknek a felcsatolási módjára, illetve a teljesítményére, illetve a méretezésére, és utána tényleg ezzel nem lesz igazániból semmi különös probléma. Jó, ezek a sajátosságok, amit az úrban másképp kell csinálni, mint a Földön. A diszkek kezelése egy picit más, illetve a D-meghajtókról ne feledkezzünk el, hogy azok M-diszkek. A load balancer például, hogy nem lehet, tehát vannak olyan Windows-os szolgáltatások, amelyeket nem lehet, nem támogatott, nem szabad feltelepíteni Azure-ben. Az egyik az ilyen a load balancer, ugye ezt így kell elkészíteni, és igazándiból nincs is költsége, sokkal egyszerűbb, mint a Windows szerverben. A másik ugye a DHCP szerver, mert azt a V-net csinálja. Aztán a Rights Management Services és a Windows Deployment Services, hiszen ahhoz is DHCP kell, ugye. Ezek azok, illetve van még egy-kettő, tehát ilyen 4-5 szolgáltatás van, amit nem Windows role-ként vagy feature-ként kell feltelepíteni, vagy esetleg Linux-os megoldásba elkészíteni, hanem az Azure adja natívan, támogatottan szolgáltatásként. Ezeket ki kell váltani, erre van külön cikk különben, hogy melyek azok a támogatott szolgáltatások, amelyeket az Azure-ból el lehet írni, és nem virtuális gépből kell elírni. Ezekre kell igazándiból figyelni. És az utolsó részben mindjárt folytatjuk akkor a backup-pal meg az automation-nel, hogy ezeket a gépeket hogyan lehet backup-olni, mire kell figyelni, illetve hogy automation-nel hogyan lehet ezeket lekapcsolgatni megfelelő idő szerint, hiszen az Azure-ben, hogyha valamire nincsen szükségünk, akkor azt le kell állítani, és akkor nem kell érte fizetni, a szünet után folytatjuk.